Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Elmaradt a szélsőjobboldali fordulat a parlamenti választásokon, bár erősödtek a radikális nézeteket valló pártok. Erről beszéltünk ma reggel óta itt a Marosvásárhelyi Rádióban. A parlamenti választásokon leadott szavazatok közel 100%-os feldolgozottsága után az RMDSZ a voksok 6,39%-át szerezte meg, a Szociáldemokrata párt szerezte a legtöbb voksot, 22,55%-os a támogatottsága, a második az AUR 18,18%-kal, harmadik a Nemzeti Liberális Párt 14,5%-kal, a Mentsétek meg Romániát Szövetség a voksok 12,15%-át kapta meg. Újnak számít a parlamentben a hazai belpolitikai porondon most megjelent POT, azaz a Fiatal Emberek Pártja, amely azzal vált ismerté, hogy az államfőválasztás első fordulóját megnyerő Călin Georgescu mellett kötelezte el magát. A pártnak a politikai programjáról egyelőre nem tudunk sokat. Tegnap a hatnews.ro hírportál szerint Anna Maria Gavril pártelnök bejelentette, hogy néhány párttársával együtt vizesböjtöt tart hálája jeléül a pártja eredményeiért. A POT 6,38%-ot ért el, tagjai között az AUR-ban szocializálódott politikus aspiránsokat láthatjuk. Az AUR-ból kikopott politikusok másik tábora a Diana Sosák SOS Románia pártjában rendezkedett be. Ez az Európai Parlament utána román parlamentben is megvetette a lábát, 7,94%-ot ért el az SOS Románia. A parlamenti választások eredményéről beszélgetünk itt a Naprakészben. Vendégem Cseke Péter újságíró, a Transtelex főmunkatársa. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Péterrel újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy érdekel a véleményem.
Mennyiben jött be és mennyiben borult a papírforma a parlamenti választásokon leadott voksok összeszámlálása után? Kezdjünk ezzel.
Hát én meg azzal válaszolnék hirtelen, hogy szerintem sokunkban felszakadt ma reggel, vagy amikor már látszott, hogy hogyan alakul a pártok támogatottsága, hogy hát ez bizony lehetett volna rosszabb is.
Igen, fellélegeztünk többen.
Hát nyilván ez az emberi természethez kapcsolódik, hogyha nagyon ránk ijesztenek, és a kevésbé rossz forgatókönyv valósul meg, akkor, hogy is mondjam, megkönnyebbülünk és győzelemként értékeljük azt, ami van, pedig nyilván, ha felül emelkedünk a helyzeten, akkor látszik, hogy azért ez egy nagyon kínos győzelem. Nevezem úgy, hogy a nyugatbarát irányultság győzelme, de abból onnan fakad a megkönnyebbülés, ugye, hogy az elnökválasztás első fordulójában Călin Georgescu független jelölt és a jelölt által fémjelzett eszmeáramlat, világnézet, amit nevezzünk a nevén, egy izolanista, putyinista, nacionalista, egy misztikus, vallásos szósszal leöntött delírium. Most itt nyilván, most játszadozom a jelzőkkel, de nagyon sok mindent megtudtunk erről a jelöltről az elmúlt egy hét alatt. Szóval ez az ember egy 36%-os támogatottságot tudott magáénak. Most ha nagyon sokan úgy gondolkoztak, nyilván én is, hogy ez a 36%-os arány meg fog jelenni most a parlamenti választásokon is. Az AUR, az SOS párt, a Sosalkaszél a SOS párt, és ez a vadonatúj, hát nem vadonatúj, de nagyon sokok számára új.
Számunkra vadonatúj a Fiatal Emberek Pártja, a POT, ugye arról beszélünk.
Nem a Fiatal Emberek, hanem a Fiatal Emberek Pártja, a POT. Ez az a párt, amelyik közvetlenül az első forduló előtt bejelentette, hogy Georgescut támogatja, tehát némileg mentségként szolgál számukra, hogy nem utólag tapadtak rá, ők már bejelentették néhány nappal korábban. Tehát úgy tűnt, hogy ez a három párt is minimum 36%-os támogatottságnak fog örvendeni mára. pláne azok után, ugye, hogy az Alkotmánybíróság elrendelte az első elnökválasztási forduló szavazatának újra számolását, ami káoszt, bizonytalanságot és gyanút keltett a választókban annak kapcsán, hogy mi történik felsőbb körökben a szavazataikkal. Most, tehát ilyen, ezek voltak a precedensek, ezek voltak az előzmények, ebből indultunk ki. Most ehhez képest azt látjuk, hogy az általam felsorolt három politikai erő egy olyan 31-32%-os támogatottságnak örvend, ami parlamenti mandátumokban nem fogja elérni szerintem az egyharmadot. Most már a különböző szimulációk megtörténtek, szerintem mestére már nagyjából azt is tudni fogjuk, hogy az LMDSZ-nek hány képviselő szenátora lesz, tehát a mandátumok eloszlása ismert lesz, de ahogy körvonalazódik, legfeljebb egy egyharmados támogatottsága van ennek a három pártnak. Szemben a nevezzük nyugatbarát politikai erők csoportjának, ide sorolom a PSZD-t, mert most már egy jó ideje, amióta Mátyás Csolákú, tehát a szociáldemokrata párt irányítását azért ez többé-kevésbé nyugodt lelkismerettel ki lehet jelenteni róluk. Nyilván ott van a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, nyilván az RMDSZ is ide sorolható. Tehát nekik, az utófelsorolt pártoknak van egy kétharmados többség. Feltevődik nyilván a kérdés, hogy az a 4-5%-nyi szavazat különbség, tehát ami eltűnt, hát nevezzük eufemisztikusan, de nagyon eufemisztikusan szuverenista pártok támogatottságából, vagyis nem jelent meg most a parlamenti választásokon, az hova tűnt, tehát kire ment. És itt nyilván lehet spekulálni, hogy Kalin Georgescu szavazóinak egy része rádöbbent arra, hogy kire pecsételt egy hete, elszégyelte magát, és már nem szavazott hozzá közel álló pártokra se, vagy el sem ment szavazni. Emlékszel, hogy volt egy ilyen hullám a múlt héten, hogy ezek a úgynevezett mikroinfluencerek sorra szórták a hamut a fejükre, és kérték a követőitől a bocsánatot, aztán itt, hogy csőbe húzta őket ez az ember. Nem tudom mekkora, mennyire erős ez a tényező, valóban így van-e, hogy sokan csalódtak. Sokan nem, de mondom, hogy 4-5%-nyian. Az is kétségkívül megállapítható, hogy valószínű nagyon sokan elmentek szavazni azok közül, akik egy hete még nem járultak urnákhoz, mert, hogy így mondjam, reagáltak egy vészhelyzetre. Hát az egész országban egy olyan hangulat volt, ami úgymond a vészhelyzetekre jellemző, szinte a koronavírus járvány periódusát idező légkör volt az országban sok tekintetben. Jó, lehet itt elemezgetni, hogy mi lett azzal a 4-5% plusszal, biztos több oka is van. Hogy elpárolgott, de a lényeg, hogy elpárolgott, a nyugatbarát pártoknak sikerült mozgósítani egyrészt a szavazótáborukat, az RMDSZ-nél ez kiválóan látszott, és valószínű, hogy a bizonytalanok egy részét is el tudták cipelni az urnákhoz, és úgymond sikerült megállítani, vagy megakadályozni egy sokkal rosszabb forgatókönyvet.
Ugye az volt a kérdés, hogy a papírforma mennyire jött be és mennyire borult, hogyha a sorrendet nézzük, akkor ez a sorrend borítékolható volt a választások előtt? Arról beszéltél, hogy a szélsőséges pártoknak, vagy a szuverenista pártoknak a támogatottsága az Kölin Georgescu népszerűségéből levezethető lett volna egy 36%, ez 32%-ra fogyott, durván így matekozhatjuk ki. Tehát a sorrend az stimmel az előzetes várakozásokkal, hát, vagy meglepetés?
Ugye itt folyamatosan téma volt az összevont parlament és elnökválasztások előtt, nevezzük így, persze nem egy nap tartották, de ez a menetrend, ez rendkívül szoros volt, és nagyon vitatott, így utólag meg is mutatkoznak, ahogy a káros következményei, de ez most tényleg csak egy zárójel. Tehát sokáig téma volt az, hogy hogyan befolyásolja majd az első elnökválasztási forduló eredménye az egy hétre rá következő parlamenti választásokét, és mindegyik elemző társadalomkutató azt mondta, hogy értelemszerűen nagyot nyernek azok a pártok, amelyeknek a jelöltjei bejutnak a második fordulóba, többiek pedig visszaesnek. Hát ez nem pont így történt, illetve hát nyilván látjuk a PSD-n és a PNL-n, hogy zuhantak. A PSD-ről kijelenthető, hogy nem is tudom hány éve, 1996, tehát 28 éve nem ért el ennyire gyenge eredményeket parlamenti választásokon. A PNL 10% pontot zuhant 4 év alatt, tehát óriási zuhant kétség kívül. Viszont az USZERE, az Elena Lászkóni pártja, Lászkóni ugye második fordulós, távolról sem növekedett akkorát, mint ahogy például én is elképzeltem volna. Tehát most várjál, nézem meg, mert most éppen valahol itt van a kerültem az eredmények. Nincsenek, de azt hiszem 12%-a van az USZERE-nek, ugye. Igen, olyan 12-13. Ahhoz képest ugye Lászkóni 19%-ot kapott az első fordulóban. Tehát a papírforma be is jött, meg nem is. A USZERE esetében távolról sem jött be. Ezt is külön lehetne elemezni, hogy hol van az a, azt hiszem, hogy 600 000 szavazat, amennyivel kevesebbet kapott most az USZERE Lászkóninál egy héttel ezelőtt. Az rengeteg szavazat.
Ha az AUR-t nézzük, a 4 évvel ezelőtti eredményét megduplázta, és úgy sikerült megdupláznia, hogy mellette még két másik hasonló nézeteket valló párt, az SOS Románia és a POT is 6, illetve 7% fölötti eredménnyel bejutottak a parlamentbe.
Így van, most itt mondom, kicsit ha feljebb felemelkedünk, és nézzük az úgynevezett big picture-t, akkor nyilván nem vonatkoztathatunk attól el, hogy tehát nemzetközi kontextusban ez a romániai politikai fejlemény azért nem olyan meglepő, ha megnézed, hogy a Le Pen-féle nemzeti tömörülés,
hát vagy Hollandia,
33%-ot ért el az első fordulóban a franciaországi nyári választásokon, vagy az Osztrák Szabadságpárt, ez még frissebb, ugye, az 29%-ot ért el. A németországi tartományi választásokon az alternatíva németországiért, az AfD, az is tarolt több tartományban. Tehát, hogy mondjam, a úgynevezett konszolidált demokráciájú országokban is megvetette a lábát, mondom, eufemisztikusan, vagy inkább leegyszerűsítően ez a szuverenista irányzat. Tehát ilyen szempontból én nem hiszem, hogy annyira kirívó lenne Románia helyzet. Románia helyzete viszont nagyon sok szempontból azért esik más megítélés alá, mert egy peremország, itt vagyunk a NATO úgynevezett keleti szárnyán. Románia, ahogy szokás mondani, stabilitás pólusa volt a régióban. Óriási szerepet szán rá a NATO a mai napig, ne felejtjük, hogy a legnagyobb európai katonai bázis készül Konstanca megyében. Itt van ugye a deveszelői bázis is, sorolhatnám. Tehát a geostratégiai, geopolitikai helyzete Romániának rendkívül jelentős, úgy mondjam, európai kitekintésben, vagy globális kitekintésben is. Tehát tényleg nagyon nem mindegy most nyugaton sem, hogy hogyan mennek a dolgok Romániában. Nem csak nekünk, akik majd megisszuk a levét ezeknek a választásoknak, hanem a nemzetközi közösségnek sem mellékes. Tehát én nem akarom szépíteni a helyzetet, én csak arról akarok beszélni, hogy nem egy kirívó jelenség az, hogy ezek az erők. És hogy itt persze rengeteg tinta elfolyt, meg rengeteg pixel elhasználódott a televízió képernyőkön arra, hogy elmagyarázzuk, hogy mi a gyökere ezeknek az erőknek a felerősödésének, és itt nem is fogok én most bonyolult fejtegetésig bocsátkozni, de az biztos, hogy a két nagy válsága, a koronavírus járvány, ami ugye az oltás ellenességnek teret adott, és ezt a hullámot meglovagolhatták bizonyos politikai erők, és természetesen az orosz-ukrán háború, annak az összes gazdasági következményével együtt nyilván nagyon erősen hozzájárultak Romániában is, hogy ezek az emberek, ezek a politikusok, ezek a politikai áramlatok megerősödjenek.
Tehát ott tartunk most, hogyha ránézünk az ország politikai térképére, hogy van a három szélsőséges párt, és 32%-kal három megyében győztek, tehát 32%-ot szereztek, és három megyét. A szociáldemokraták az ország megyeinek a több mint felében nyertek, az RMDS vitt öt megyét, és ha jól emlékszem, ugyanennyit vitt, vagy egyel többet vitt a Nemzeti Liberális Párt is. Tehát mit mutat ez a politikai térkép, hogy a szociáldemokrata párt azért még mindig az ország legerősebb pártja, nyilván te is említetted, hogy 24 év óta nem volt ilyen
rossz szereplése. Igen, amikor Iliescu elveszítette a választásokat 96-ban, akkor 22,3%-a volt a PSD-nek, most 22,2. Na most, hogy legyünk egészen akkurátusak, ennek közben utána néztem. Hát kétség kívül most a számokat nem lehet, számoknak nem lehet ellent mondani. Persze természetesen a legerősebb párt maradt, több sebből vérzik, van is elnöke, meg nem is, erre még kitérhetünk, hogy végül is Márce Csorákúnak mi lesz a sorsa. Egyelőre úgy tűnik, hogy akár elnök marad, tehát ez most nagyon képlékeny helyzet, tehát, de a lényeg, hogy súlyos vereséget szenvedett a PSD, egy hét leforgás alatt kétszer, de nem sikerült kiütni, tehát nem, még mindig egy megkerülhetetlen tényező egyrészt a politikai életben, az lesz a parlamentben a következő négy évben is, akár a kormányzásban is. Itt a kormányzás perspektívájából is érdekes a PSD, meg hát nem is menjünk olyan messzire, a kormányzás még nagyon messze van. A következő elnökválasztási fordulóban is nagyon nagy szerepe lesz a PSD.
Jó, hát szó lesz erről is, de akkor térjünk ki egy kérdés erejéig az RMDS-re. Az RMDS 5 megyét vitt, Székelyföldön Hargita megye tarolt, országosan is, lakosságarányosan Hargita megyében mentek el a legtöbben szavazni. Míg az országos átlag 52,5% volt, addig Hargita megyében 58,81%-os volt, és Bihar, Ilija Balozsánnak a megyéje 56,67-tel követi a székelyföldieket, de hogy mind három székelyföldi megyében 50% fölött volt a részvétel. Elmondhatjuk, hogy ez volt a mentő az RMDS-nek?
Hát természetesen, most itt, ha felsoroltál megyéket, most én remélem, hogy nem mondok butaságot, de én úgy emlékszem, hogy korábban Vászlói megye mindig az élen járt részvételben, és Hargita, és különösen Kovászna.
Igen, hátul voltak maradva, pontosan, és most Kovászna most is ott van az első hatban. Ott van.
Igen,
Kovászna.
És Vászlói meg nagyon-nagyon lecsúszott.
Hát Vászlói volt a sereghajtó Vászlói megye.
Tehát ezeket mind érdemes majd utólag, biztos erről is sok szó fog majd még esni, hogy mi történt a részvétele. Még csak annyi, ha már itt tartunk, de aztán válaszolok a kérdésre, hogy apropó, hova tűntek Georgescu szavazatai? Hát most olvastam tegnap talán a részvétel kapcsán egy olyan statisztikát, hogy abban a 10 megyében volt a legalacsonyabb a részvétel vasárnap, ahol Georgescu a legtöbb szavazatot kapta. Tehát az ő választói mozgósultak a legkevésbé, de ez csak egy zárója.
Igen, tehát Georgescu az államfőválasztások első fordulójában ilyen 2.120.000 körüli szava. Most a pot, amely felvállalta Kölin Georgescut, az ilyen durván 600.000 szavazatot, 587.000, tehát ilyen 1,5 millió voks tűnt el tulajdonképpen.
Igen, és ha már itt tartunk, jó, hogy megemlítetted, nem akarok ugrálni, de tényleg érdemes ezt kidomborítani, hogy mikor azt kérdezted, hogy az első forduló milyen hatással volt a parlamentre, mennyire érvényesült papírforma, akkor elfelejtettem megemlíteni, hogy ez a no-name párt azért mégiscsak annak köszönhetően jutott parlamenti mandátumokhoz, hogy Kölin Georgescu megnyert az első fordulót. De ami az RMDS-t illeti, ugye már az EP választások után is úgynevezett történelmi győzelemről, történelmi sikerről beszéltek a szövetség vezetői, teljesen indokoltan egyébként, ha megnézzük a számokat, akkor 580 ezer szavazata volt az RMDS-nek. Azt is ismerjük, hogy a fő eleme a EP választások kampányának az áúr veszély, a szélsőségek jelentette veszély volt. Tehát ez meg is állapították többen, hogy hát tetszik, nem tetszik, de ez egy hatékony kampányfegyver volt. Ez az üzenet, ez célbe jutott. Na most, ha megfigyelted, a mostani évvégi elnökválasztás, első elnökválasztási forduló előtt, amikor ugyan a kampány ugye összefonozott az elnökválasztás kampánya a parlamenti választásokével, teljesen más üzenetekkel operált az RMDS. Az egyik volt a józanész programja, a másik az a veszély, amit az USZERE által benyújtott közigazgatási törvény, pontosabban közigazgatási átszervezésről szóló törvény jelent a közösségre. Tehát az USZERE lépett elő az első számú ellenfélé. Ez teljesen gyökeresen megváltozott a múlt héten, amikor kiderült, hogy esély van arra, hogy a vasgárdista ideológiából táplálkozó, a tömeggyilkosokat éltető jó ember kerüljön az ország élére, akkor nyilván sútba dobott mindent az RMDS, ami eddig volt, szerintem rögtönöztek, és megteremtette a választói körében ezt a vészhelyzet hangulatot. Ismétlem, most sokkal hitelesebben, mint az áurral való riogatás volt annak idején nyáron. Miért? Mert hogy voltunk múlt héten az első forduló után, az első forduló eredménynek ismeretében tényleg karnyújtásnyira volt az, hogy, hogy nagy szavakat használják, Románia szakadékba zuhanjon nagyon sok szempontból.
Igen, de hát a nyugati sajtó is ezt mondta, tehát az RMDS tulajdonképpen csak rezonált a nyugati sajtóra, és kidomborította a magyar veszélyt ebben. A nyugati sajtó is ugyanúgy veszélyt kiáltott, hogy a szélső jobboldali fordulat következhet be Romániában.
Semmi túlzás nem volt, de a lényeg az, hogy az RMDS változtatott a kampánystratégián jól, tehát nem is tehetett más. Tehát nem tudom, láttad, pillanatok alatt összedobtak új kampányvideókat, mikor üzennek a jövőből az áordom. Ja igen, és nagyon erős húzás volt. Ugye Călin Georgescu-ról a magyar választók se tudtak többet, mint a románok, vagy még kevesebbet tudtak, de itt az volt szerintem a teli találat az RMDS részéről, hogy azonnal összekapcsolták az áurral. Azonnal összekapcsolták Sosolkával. Az összes kampányklipben a három arc együtt jelent meg a politikai hirdetésekben. Na most ne elemezgessük részletesen kampánytaktikákat, itt csak az a lényeg, hogy az RMDS fordított egyet, elővette az EP választások előtt alkalmazott technikát, de sokkal hitelesebbek voltak ezek az üzenetek, és sokkal, hatékonyabbak. És ez eredményezte ezt a tényleg a precedens nélküli mozgósítást Székelyföldön is, vagy elsősorban Székelyföldön. És ennek köszönhető az újabb történelmi eredményben, ugye most már nem 580, hanem 590 ezer szavazatot szerzett az RMDS, és a mandátumainak száma is nőhet, óvatosan mondom, azt hiszem, hogy a 20 képviselőből 21-re, 9 szenátorból 10-re, de ezt talán már este megtudhatjuk. Itt van egy másik probléma, hogyha már az RMDS-nél tartunk ma, este a Szövetségi Állami Tanács ülése után Kelemen Hunor bejelenti, hogy kit támogat az RMDS a második fordulóban. Itt nyilván én nem számítok semmilyen meglepetésre, hiszen a múlt héten az RMDS egy percig sem Elena Laskóni mellett kampányolt. De egyértelműen Călin Georgescu ellen. Tehát erről szólt a történet, úgyhogy nagyon-nagyon furcsa lenne bármi más álláspont, nem is lesz. Világos, meg is mondta egy rövid interjúban ma délelőtt már Kelemen Hunor, hogy magyar elleneseket nem támogatunk. Inkább tudod, mi a probléma, István, hogy hogyan fogja becsomagolni az RMDS Elena Laskóni támogatását. Tehát hogyan fogja tudni nyugodt lelkismerettel Lasconi támogatására biztatni az erdélyi magyarokat. Nem is a lelkismeret kérdése, inkább. Tehát arra utalok, hogy ugye hetekig az USZIR-ét ostorozta az NMDSZ a közigazgatási átszervezéses projekt miatt. Tudva levő Lasconiról, hogy a kampány hevében azt nyilatkozta, hogy kiutasítaná Orbán Viktort az országból. Na most az is közismert, hogy Lasconi megváltoztatta az álláspontját a kampányra, az elnökválasztási kampányra, és kiállt az LMBTQ jogok mellett, sőt, azt hiszem még a meleg párok örökbefogadásá.
Igen, pontosan, ami Székelyföldön igencsak felkorbácsolja az kedélyeket.
Ezek nézetők, és még van egy nagyon fontos szempont. És itt azt már, itt a, hogy is mondjam, a magyarországi közhangulat átáradása Erdélybe meghatározó lesz ilyen tekintetben. Karin Georgescu a békepártiként pózol.
Igen, csak az a furcsa, hogy békepártiként pózol olyan körülmények között, hogy azt mondja, hogy nincs is háború. Tehát nem tudom, ha nincs háború, akkor meg miért kell béke?
Jó, itt külön adást lehetne szentelni, hogy milyen blödségeket mondott tényleg ez, hogy itt nem is volt vírus. Tehát ön látta a vírus? Nem volt vírus. Milyen, miféle vírus? Jó, itt tényleg ez tehát hogy mondjam, ez egy rémálom, ez az ember. De itt oda akarok kiukadni, például ma tőlem egy székelyföldi, számomra nagyon kedves székelyföldi rokon megkérdezte, hogy én ugye tájékozottabb vagyok a politikában, ő meg nem is érdekli különösebben, hogy kire kell szavazni a második fordulóban. És én mondtam, hogy hát Lasconinak. És azt írta vissza, jó, de nem vont be minket a háborúba. Uh-huh. Tehát, hogyha Karin Georgescu azt a Fidesz kampányfogást használja, vagy azt a kampányfogást használja, amit a Fidesz 2022-ben, amikor teljesen összevérezték Márki-Zay Pétert azzal a váddal, hogy bevinné Magyarországot a háborúba, csapatokat küldene Ukrajnába, stb. Azt szerintem ott töltek el a magyarországi választások. Na most nehogy ezen dőljenek el a romániai választások. Nehogy az a Karin Georgescu úgynevezett békepárti retorikája a székelyföldiekre úgy hasson, hogy óriási meglepetésekre ébredünk jövő hétfő reggel.
Hogyha már itt tartunk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy most, amikor beszélgetünk, még nem tudjuk azt, hogy milyen döntés fog születni az Alkotmánybíróság részéről.
Igen.
A választások első fordulójának az esetleges újrajátszását illetően mernél nagy tételben fogadni valamelyik verzióra? Mert hogy ugye az lehet, hogy vagy kihirdetik az államfőválasztások első fordulójának a végeredményét, miszerint Karin Georgescu és Elena Lasconi nyertek, ők mennek a második fordulóba, vagy pedig újra kell játszani az egészet, és kérdés, hogy kiknek a részvételével.
Igen. Na most többé-kevésbé már ismert az újra számolt eredmény. Hivatalos forrást még nem láttunk, csak pártforrásokat, tehát ezt majd az Alkotmánybíróság vagy a BEC fogja a konkrét számokat megmondani, de a sorrend nem változott. Az első forduló eredménye gyakorlatilag a sorrend szempontjában nem változott, sőt, Lasconi előnye nőtt is állítólag Csolákú, a harmadik helyezett Csolákúhoz képest. Most ha ez tényleg így van, akkor ma az Alkotmánybíróság az 5-kor kezdődő ülésén, akkor ezt kétségkívül figyelembe kell vegye, mert hogy a törvény, ha szigorúan a törvényt nézzük, úgy szól, akkor rendelhetik el újra, akkor semmisítik meg az első forduló eredményét, és rendelnek el újra első fordulót, vagy a szavazás megismétlését, hogyha a sorrendet befolyásoló mértékű csalás történt. Szerintem a sorrend nem változik, csak néhány ezer szavazat jobbra-balra. Az Alkotmánybíróság nagy eséllyel a délutáni ülésén meg fogja állapítani, hogy az újra számolás után a jelöltek sorrendje nem változott, és valószínű, hogy hitelesíteni, érvényesíteni fogja az első forduló eredményét, ami azért nagymértékben hozzájárulhat a kedélyek lecsillapodásához. De én éppen a hétvégén készítettem interjút Asztalas Csabával, aki ugye nem alkotmányjogász, csak jogász, és ő például azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság elvileg figyelembe veheti a legfelsőbb védelmi tanácsnak azt a múlt heti következtetését, hogy csalás történt, mégpedig a TikTok algoritmusok manipulációjával. Ugye ezt nem akarom most részletezni, elég sokat írtak erről, hogy hogyan hackkelte meg Călin Georgescu csapata a TikTok algoritmusait. És ha nagyon ráerőlteti ezt az értelmezést az alkotmánybíróság, akkor akár azt is megállapíthatja, hogy olyan mértékű csalás történt, amelynek köszönhetően Călin Georgescu első helyezen végzett, tehát befolyásolta a sorrendet. Tehát ez, hogy is mondjam, elég tág mozgástere van az alkotmánybíróságnak, hogy ahogy olvastam jogász vélekedéseket, az alkotmánybíróság szuverén az elnök választások eredményének tekintetében. Tehát nagy a mozgástere. De a közhangulatra ráérezve, azért tényleg az alkotmánybírók sem a holdon élnek. Én hajlok arra, és nyilván nem vagyok egyedül, hogy ezt most megússzuk, és nem kell még kétszer, nem kell majd szilveszterkor is szavazatokat számolni.
Már itt tartunk, tehát ugye nagy valószínűséggel az körvonalazódik, hogy Elena Lasconi és Călin Georgescu fog december 8-án megméretkezni egymással. Kettejük közül kerül ki Románia következő államfője. Az ő személyük milyen mértékben befolyásolja majd egy esetleges kormányalakítási forgatókönyveket? Elkezdődhetnek kormányalakítási tárgyalások már most az elkövetkezendő 6 napban, hát, vagy meg kell várni ezt?
Ha megkérdezel politikust, bárki azt fogja mondani, hogy most a második fordulóra koncentrálunk, és nem foglalkozunk az új kormány összetételével, vagy koalíciókkal, de ez nem igaz. Tehát aki ezt elhiszi, az rosszul jár, de ez most nem is annyira lény. Természetes, hogy ilyenkor már a kulisszák mögött már megindulnak az egyeztetések. Tehát telefonálgatások, akár találkozók a héten biztos lesznek, mert ezzel időt is lehet nyerni. De hogy a kérdésedre válaszoljak, tehát alkotmányosan, az eredeti alkotmányban, és azért mindjárt elmondom, miért fogalmazok ilyen furcsán, az államfőnek nagyon nagy a mozgástere abban a tekintetben, hogy kit jelöljön, kit kérjen fel kormányalakításra. Tehát karikírozva, ahogy Nero a Szamarát kinevezte szenátornak, az államfő a Portást is jelölheti miniszterelnöknek. Nyilván ez nem így van. De döntő szerepe van a miniszterelnök jelölésében. Viszont sorra születtek alkotmánybírósági döntések az elmúlt években, amelyek ezt a jogkört egészen meredeken korlátozták. Most legutóbb 2020-ban, 4 éve februárban döntött úgy az alkotmánybíróság, hogy csak olyan személyt jelölhet a miniszterelnök, az államfő, vagy kérhet fel kormányalakításra, aki mögött bizonyítottan van egy parlamenti többség. Ez még az Orbán kormány megbukása, vagy megbuktatása, és Orbán ismételt miniszterelnöké jelölése környékén történt. Nem akarom részletezni, de az tény, hogy most már egy sokkal szűkebb pászmán mozoghat az államfő, tehát csökkent a szerepe, akár így is fogalmazhatnék. Azt már megállapítottuk, ugye, hogy van egy kétharmados nyugatbarát irányultságú többség a parlamentben. Ugyanez a többség, és most arról a verzióról beszélek, hogy Georgescu győz, leválthatja bármikor az elnököt. Emlékezzünk vissza, hogy ennél gyengébb többség is próbálkozott kétszer is Băsescu leváltásával sikertelenül, ugyan, de ez az alkotmányos eszköz parlamenti többségnek rendelkezésre áll. Elég, most mondjak egy konkrét példát, mert hogy tényleg ne levegőbe beszéljünk, ha Călin Georgescu államfőként elkezdené szorgalmazni az ország semlegességét és kilépését a NATO-ból. Ez gyakorlatilag az államelnök az alkotmányos rend ellen izgat Kotrocsény palotából, tehát ez egy nagyon erős indok a menesztésére. Ez nyilván csak egy képzeletbeli forgatókönyv. Nyilván nem mindegy, hogy Georgescu vagy Lasconi lesz az államfő a kormányalakítás szempontjából. Az is elképzelhető, hogy sorozatban olyan jelöltet javasol majd az államfő, aki mögött van ugyan egy képzelt parlamenti többség, de valójában nincs, és legvégső esetben akár az előrehozott választások forgatókönyve is felmerülhet, tehát az úgy szól, hogyha egymás után három kormányalakítási kísérlet kudarca zárul, de ennek a legminimálisabb a valószínűsége tekintettel arra, hogy egy frissen alakult parlamentben a éppen, hogy mandátumhoz jutó képviselők és szenátorok nem szívesen válnának meg a széküktől. Ez soha nem, romániai politika történetben erre nincs is precedens. Mindig az utolsó forgatókönyvként került ez számításba.
Péter, elemző szerint három vagy négy párti Európa-barát kormány alakulhat december közepére. A három párti az ugye úgy értik az elemzők, hogy a szociáldemokrata párt az a parlamentből biztosít támogatást a kormánynak, de hogyha Rares Bogdán kijelentését nézzük, ő azt mondja, hogy a Nemzetliberális Pártnak nem érdeke kormányra lépni, hisz az a párt politikai rövidlátását bizonyítaná, mert hogy meggyengült a Nemzetliberális Párt, és a hitelessége a hosszú távú politikai stratégiája érdekében elengedhetetlen, hogy távol maradjon a kormányzástól. Fogy az adásidőnk, három vagy négy párti kormányra számítasz te?
Én négy percig a számítok, de engedd meg, hogy ne, tehát hogy felhívjam a figyelemet, hogy ne Rares Bogdánra figyelj, hanem Illié Bolozsánra. Tehát nem, hogy is mondjam, a mostani egyharmados szuverenista erőket csak egy négy párti kormány tudná határozottan ellensúlyozni. És igazad van, a négy pártiba az a verzió is futhat, hogy a PSD nem társul a jobboldali pártokhoz, Penélé, Huszéré, RMDS, hanem kialakultnak vele a jobboldali pártok egy parlamenti támogatást. Hogy ez milyen árral, azt még nem tudjuk, de ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Vannak különböző alforgatókönyvek, nem hiszem, hogy egy kisebbségi szélsőséges kormány alakulhat. Azt is tudjuk, hogy apropó kisebbségi frakció az mindig a kormány oldal, és különösen ebben a jelenlegi helyzetben nyilvánvalóan a nyugatbarát erőköz fog csatlakozni. Az más kérdés, tehát a kérdésre válaszolva a négy párti koalícióra számítok inkább. Bolozsán miniszterelnökkel még akár akkor is. Na jó, ne menjünk annyira előre, viszont egy biztos, az kérdéses, hogy mennyire lesz stabil egy ilyen típusú koalíció. Láttuk, hogy a két párt is sem működött igazán rendesen, egy négy pártit még nehezebb lesz összefogni, és ez azért nagyon veszélyes, és azért tényleg szüksége van az országnak stabilitásra, mert tényleg a gazdasági mutatók rosszak, csak az elmúlt egy hét alatt is romlottak, ha nem is a mutatók, mert egy hét alatt azért nem, de az ország nemzetközi megítélése miatt Románia már is sokkal drágábban vesz fel kölcsön külföldről. Eltűnt a tőzsdéről 1 milliárd euró a múlt héten. Igaz, hogy ma úgy láttam, hogy kezd helyreállni a tőzsde, de az egyértelmű, hogy az országnak egy stabil és hatékony kormányzásra van szüksége, és egy négypárti koalíció azért nem igazán egy hatékony kormányt vetít előre.
Zárásként, Péter, tehát ha az eddigi vagy a korábbi hárompárti kormányt egy szörny koalíciónak neveztük, akkor ez még inkább négypártival szörny koalíció lehet. Nőtte az RMDS-nek az ereje már, mint a 6%-kal ebben a konstrukcióban, amit most látunk, többre megy, többre mehet az RMDS? Mit mutat a parlamenti matek?
Hát egy négypárti konstrukciójában értelemszerűen kevesebbre mehet, mint egy hárompártiban. Én, ha nem tetted fel a kérdést, de arra számítok, hogy az RMDS is beveszik a kormányba, van olyan verzió, tehát elvileg RMDS nélkül is csikorogva a kisebbségekkel együtt működne, akár egy hárompárti koalíció is, de ez nagyon nagy, még ingatagabb lenne. Tehát mindegyik, szinte minden párt számol az RMDS-szel. De az érdekérvényesítési lehetőségei nyilván leszűkülnek az RMDS-nek egy négypárti koalícióban az előző hárompárti koalícióhoz képest.
Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, újságíró, köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
További szép estét kívánok a hallgatók!